Néhány nap múlva pedig Pál azt mondta Barnabásnak: térjünk vissza, és látogassuk meg testvéreinket minden városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, hogy lássuk, hogyan vannak. Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy látta jónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára, azt ne vegyék maguk mellé. Nézeteltérés támadt közöttük, úgyhogy elszakadtak egymástól. Barnabás maga mellé vette Márkot, és elhajózott Ciprusba. Pál pedig Szilászt választotta maga mellé, miután a testvérek Isten kegyelmébe ajánlották őt, útnak indult, és bejárta Szíriát és Cilíciát, erősítve a gyülekezeteket. Így jutott el Derbébe és Lisztrába. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről jó bizonyságot tettek a Lisztrában és Ikóniumban levő testvérek. Őt Pál magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor végigjárták a városokat, meghagyták nekik, hogy tartsák meg a rendeléseket, amelyeket Jeruzsálemben levő apostolok és vének hoztak. A gyülekezetek pedig naponként erősödtek a hitben, és gyarapodtak létszámban. Frígiát és Galácia tartományát járták be, mert a Szentlélek visszatartotta őket, hogy az igét Ázsiában hirdessék. Így Mízia felé menve, Bitíniába próbáltak jutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Akkor Bizinián át lementek Tróászba. Azon az éjjelen egy látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: jöjj át Macedóniába, és segíts nekünk! Ahogy a látomás látta, azonnal igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Isten tegye áldottá igéjét bennünk, hogy értsük, szívünkbe fogadjuk, és azt szerint is cselekedjünk. Kedves testvérek, gyertek, imádkozzunk! Drága Úrunk, mennyei édesatyánk, valóban minden jó, amit te teszel. Köszönjük neked az elmúlt hét ajándékait, örömeit, találkozásait, és azt, hogy gondoskodtál szükségleteinkről. De köszönjük neked a nehézségeket, megpróbáltatásokat is, mert az alkalmat adott arra, hogy hozzád forduljunk, a te ígéreteidre támaszkodjunk, te benned bízzunk. Áld meg, Úrunk, a gyülekezetünkben szolgálók munkáját, ahol ki-ki elhívása szerint vesz részt az ige hirdetésben, a gyülekezet vagy a csoportok vezetésében, az ifjúsági és gyermekmunkában, a pénzügyek intézésében, szolgáltakarítással, szeretett vendégség előkészítésével, énekléssel, zenéléssel. Add, Úrunk, hogy mindjárt megtaláljuk a lélek által nekünk szánt helyet a szolgálatban. Kérünk, hogy gyülekezetünket erősítsd hitben, gyarapítsd létszámban. Add, Úrunk, hogy mindig az legyen a szemünk előtt, hogy mi mindannyian missziót teljesítünk, életvitelünkkel, véleménynyilvánításunkkal, az ige szerint káros dolgoktól való elhatárolódással, és hogy valódi követeidként élhessünk ebben a világban. Amen.
Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 6. rész 23. verséből hirdetem nektek, amely így hangzik: mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Az ige hirdetésére készülve a 168. dicséret első és harmadik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr!
Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel ím eléd borul. Ő néped áldva, felséges neved, hogy esdve kérje nagy kegyelmedet.
Istennek az a szent igéje, melynek alapján a lelkét segítségül kérve szeretném az ő üzenetét hirdetni közöttetek. Megírva található már felolvasott helyen, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. részének 39. versétől kezdve a 16. rész 3. verséig, valamint a 6. és 7. versekben a következőképpen. Nézeteltérés támadt közöttük, úgyhogy elszakadtak egymástól, Barnabás maga mellé vette Márkot és elhajozott Ciprusba, Pál pedig Szílást választotta maga mellé. Miután a testvérek Isten kegyelmébe ajánlották őt, útnak indult és bejárta Szíriát és Cilíciát, erősítve a gyülekezeteket. Így jutott el Derbébe és Lisztrába, volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről jó bizonyságot tettek a Lisztrában és Ikóniumban lévő testvérek. Őt Pál magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte, hogy mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Frígiát és Galácia tartományát járták be, mert a Szentlélek visszatartotta őket, hogy az igét Ázsiában hirdessék, így Mízia felé menve Bitiniába próbáltak jutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Amen. Kedves testvérek, advent első vasárnapja óta a felolvasott igék, akár János evangéliumából voltak, akár most az utóbbi időben az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a felolvasott igék missziói vonatkozásait kerestük. Most, hogy így mondjam, az út az ellentétébe fordul, mert az irány ez, egy missziói történetből próbálunk meg következtetéseket levonni, hívő életünkre nézve. Ennek az ige hirdetésnek a címe, amely a kijáratnál a hirdető táblán is olvasható, a második missziói út kezdetei, de inkább az alcímére figyeljünk, amelyet most készülés közben adtam neki, a keskeny út állomásairól, a hívő életút állomásairól lesz ma szó. Két gondolatpárban szeretném körüljárni ezt a kérdést. Az egyik gondolatpár a nézeteltérés és együttműködés, a második pedig a szabadság és megkötöttség. Először lássuk azt a nézeteltérést, amely az igében előttünk szerepel, és amelyet az új fordítás meghasonlásnak fordít. Néhány nap múlva pedig Pál azt mondta Barnabásnak, térjünk vissza és látogassuk meg testvéreinket minden városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, hogy lássuk, hogy vannak. Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, akit Márknak hívtak, Pál azonban úgy látta jónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára, azt ne vegyék maguk mellé. Nézeteltérés támadt közöttük úgy, hogy elszakadtak egymástól. Két héttel ezelőtt, amikor az előző fejezetben, előző versekben láttuk a jeruzsálemi apostoli gyűlés határozatát, amelyet írásban is és élő szóban is elvittek a szíriai Antiókiába. Pál és Barnabás, a két apostol, a két evangélista problémával találkozott, ezt a problémát megoldották, és aztán ők visszatértek kiinduló gyülekezetükbe, anyagyülekezetükbe, Antiókiába. És velük a jeruzsálemiek elküldték Szílást és Júdást, akik egy jeruzsálemi küldöttséget alkottak, és így négyen elmenve Antiókiába, sőt még más testvérek is voltak velük együtt, átadták a jeruzsálemi apostoli gyűlésnek a határozatát. Tudnélik, hogy nem kell a pogányok közül megtért hívőkre a feltétlenül szükségesen túl egyéb terhet rakni. Tehát aki a pogányok közül tért meg és lett Krisztus hívővé, annak nem kell körülmetélkednie, nem kell zsidóvá lennie, nem kell a mózesi törvényeket megtartani, hiszen ezek olyan terhet jelentettek volna a frissen megtért pogányoknak, amelyet egyszerűen nem vállaltak volna. Hiszen voltak olyanok, akik a zsidóság köréből tértek meg, és azok számára mindezek a dolgok természetesek voltak, de aki a görögök vagy más pogányok közül tért meg, azok számára ez elviselhetetlen terhet jelentett volna. És ezért csak néhány dologban adtak tanácsot az apostoli gyűlés tagjai, és egy olyan határozatot vittek Antiókiába, hogy tartózkodjanak a paráznaságtól, a bálványimádástól, a vértől és a fulladt állattól. Aztán úgy olvassuk az igében, hogy a küldöttség tagjai visszatértek Jeruzsálembe, ezek közül Júdásnak a nevét ismerjük, de Szilász Pál apostolokkal együtt ott maradt Antiókiában, és ezután következett be az az indulás, az az elhatározás, hogy egy újabb missziói útra indulnak. Barátját és munkatársát Barnabást kérte, hogy menjen vele, induljanak el, látogassák meg újra azokat a gyülekezeteket, amelyeket megalapítottak, hogy megnézzék, hogy mi van velük. Barnabás úgy szeretett volna elindulni erre a misszió útra, mint ahogy az első útra is indultak, hogy az ő unokaöccse, János Márk, velük menjen. Egyébként ez a János Márk az, aki Márk evangéliumát írta. De Pál apostol nem tartotta Márkot alkalmasnak a szolgálatra, mert az előző úton a pamfiliai Pergénél elvált tőlük és hazament. Hogy ennek mi lehetett az oka, azt a Biblia kutatók találgatják, de semmi biztosat nem tudunk. Lehet, hogy beteg lett, lehet, hogy elcsüggett, lehet, hogy vágyakozott haza, lehet, hogy a nehézségek rémítették el. Mindenesetre ő hazament, és csak Pál Barnabással ment tovább erre az útra, és így úgy gondolta Pál, hogy az, aki elvált tőlük, magyarul, aki cserben hagyta őket az előző missziói úton, az most ne menjen velük. Barnabás viszont úgy gondolta, hogy igen, ő János Márkkal szeretne menni, elvégre az unokaöccse volt, ezért nézett eltérés, meghasonlás támadt a két apostol között. Barnabás Márkkal együtt elutazott Ciprusra, Pál pedig Szilászt választotta munkatársául, és Szíriába és Cilíciába utaztak el. Pál aztán egy levelében, a korintusiakhoz írott levelében maga is azt írja, úgy hallom, hogy szakadások vannak köztetek, és ezt részben el is hiszem, mert szükséges, hogy meghasonlások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek. Hát valami ilyesmi, ilyen meghasonlás, ilyen szakadás lépett fel Pál és Barnabás között is. Valahol ez az ember nyomorúsága, az ember bűne is, hogy még munkatársak sem tudnak együtt dolgozni egymással, mert valamilyen problémát éreznek egymás között. De Isten ezt a meghasonlást jóra fordította, hiszen onnantól kezdve két irányban haladt tovább az evangélium. Hát sajnos a hívő ember életétől sem áll távol a nézett eltérés és a meghasonlás. Olyan sokszor előfordul, hogy hívő ember és hívő ember között, sőt szolgáló testvér és szolgáló testvér között is meghasonlás, nézett eltérés, sőt akár szétválás is fordul elő. Másképpen látott dolgok miatt, személyek eltérő megítélése miatt testvérek útjai elválnak egymástól. de Isten mindent, a bűnt és az igazságot, a meghasonlást és az egyetértést, mindent fel tud használni a maga céljai érdekében. Ez persze nem menti fel a bűn elkövetőjét, de Isten még a rosszat is jóra tudja fordítani. A mi életünkben is tapasztaljuk olyan sokszor, hogy egyetnemértés, veszekedés van hívő testvérek között is. Olyan sokszor látjuk azt, hogy testvérek elmennek például a mi gyülekezetünkből is, mert bizonyos dolgokat másképpen látnak, elmennek más gyülekezetbe, de Isten még ezt a rosszat is fel tudja jóra használni. A másik ilyen állomás a hívő ember életútján, ennek pontosan az ellentéte az együttműködés. Hiszen nem csak meghasonlás van, hanem van szép együttműködés is a felolvasott igében is. Barnabás maga mellé vette Márkot, és elhajózott Ciprusba, Pál pedig Szilászt választotta maga mellé. Miután a testvérek Isten kegyelmébe ajánlották őt, útnak indult, és bejárta Szíriát és Cilíciát, erősítve a gyülekezeteket. Így jutott el Derbébe és Lisztrába. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről jó bizonyságot tettek a Lisztrában és Ikóniumban lévő testvérek. Pál magával akarta vinni. Tehát itt éppen az előző témának az ellentétét látjuk, hogy milyen szép összhang van munkatársak között, ahogyan Barnabás elmegy János Márkkal missziói útra, ahogyan Pál elmegy Szilásszal, és aztán később Timóteust is maga mellé választja munkatársnak. Sőt, és ez nagyon fontos, megmaradt a barátság Pál és Barnabás között is, hiszen az apostoli levelekben még többször olvasunk Barnabásról. Sőt, később még Márk is Pál hűséges és nélkülözhetetlen munkatársa lett. Pál apostol utolsó levelében, a Timóteushoz írott második levélben ezt olvassuk: Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert jó hasznát tudom venni a szolgálatban. Tehát lehet, hogy pillanatnyilag meghasonlást támadt Márk személye miatt, de azért a szakadás nem lett végleges. A sebet Isten meggyógyította, és Pál és Barnabás között is megmaradt a jó viszony, sőt, Márk később olyan munkatársa lett Pál apostolnak, akiről azt mondja, hogy jó hasznát tudom venni. Itt úgy érezte, hogy nem tudja jó hasznát venni, élete végén pedig kifejezetten hívja magához, mert jó hasznát tudja venni a szolgálatban. Sőt, ezeken túl, ahogy mondtam is már, egy új barátság, egy tanító-tanítvány viszony, sőt, csak nem apa-gyermek kapcsolat is létrejött Timóteussal. Így is mondhatnám, hogy milyen csodálatosak az Isten útjai. Az első missziói úton, kicsit tréfásan így mondom, hogy 2,5 missionárius járta az utat, a második missziói úton immár 5, méghozzá 2 irányban, külön-külön szép együttműködésben. Mi is részesei vagyunk jó testvéri, munkatársi és baráti kapcsolatoknak. Tapasztaljuk testvérek között az összhangot és az együttműködést. És hogyha ez az emberi gyarlóság miatt nem működik az egyik irányban, hát működik majd a másikban. De egyedül nem megy. Munkatársakra szükség van. A keskeny úton nagyon fontos, hogy legyen velünk járó, velünk tartó másik vándor, aki mellettünk megy, és aki mellett mi megyünk, akinek mi vagyunk az útitársai, hiszen az egymás segítése, támogatása és erősítése céljából nagyon fontos, hogy ne egyedül menjünk az úton. Láttuk tehát a nézeteltérést és az együttműködést. Most lássuk a másik ellentétpárt, amely ebben az igében megtalálható, és amely szintén jellemző a hívő ember életútjának egyes állomásaira. ez a szabadság és a megkötöttség. Először vessük tekintetünket a szabadságra. Érdekes, hogy milyen sajátságos módon értelmezi Pál apostol a szabadságot. Hiszen ahogyan már utaltam rá, a jeruzsálemi gyűlés határozatot hozott már arról, hogy a körülmetélkedést nem kényszeríti rá a pogányok közül való keresztényekre, hiszen az nem előfeltétele az üdvösségnek. A Galatákhoz írott levélben ilyeneket olvasunk, nem Timóteusról, hanem Tituszról, Pál apostol írja, de még a velem levő Tituszt sem kényszerítette senki körülmetélkedésre, noha görög volt. Még a belopakodott hamis testvérekért sem, akik alattomban közénk lopóztak, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így minket szolgává tegyenek. Ezeknek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. És azt látjuk, hogy volt aztán később Pál apostolnak még egy újabb fiatal munkatársa Titusz, és a velem lévő Titusz sem kényszerítette senki körülmetélkedésre, noha görög volt. Most pedig itt korábban ennek éppen az ellenkezőjét olvassuk. Azt olvassuk, hogy Timóteus, akinek az apja görög volt, de akinek az anyja zsidó, őt Pál magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Hát hogy van ez? Hogy is van az a szabadság, amelyet mi elnyertünk Jézus Krisztusban? Így is mondhatom, hogy Pál és Timóteus szabadok voltak arra, hogy Timóteusnak ne kelljen körülmetélkednie. Titusnál is éppen ezt láttuk. De szabadok voltak arra is, hogy Timóteus körülmetélkedjék. Pál ugyanis sohasem csak a pogányoknak hirdette az igét, hanem mindig a zsinagógákban kezdte az ige hirdetést. És a zsidókra való tekintettel metélte körül. Szeretetből, megértésből, a misszió érdekében. És ez nagyon sokra tanít bennünket a mi egyéni hívő életünkre nézve is, hogy mit jelent a mi szabadságunk. Mert éppen ez a mai világnak a nagy tévedése, hogy rosszul értelmezi a szabadságot. A szabadságot úgy értelmezik, hogy minden kötöttség ellen harcolni kell, a liberalizmus érdekében harcolni kell, hogy a jogainkat ki kell vívni, és a jogainkhoz nagyon-nagyon kell ragaszkodnunk. Csak az a baj, hogy a jogokat erőteljesen hangsúlyozzák, de a kötelességeket már kevésbé. Így ment ki manapság jóformán, legalább fele részben, vagy nagyobb részben a házasság is a divatból, mert a házasság is sokan úgy érzik, hogy kötöttséget jelent, mi pedig szabadok akarunk maradni, és nem veszik tudomásul azt, amit én a korlát hasonlatában szoktam elmondani, hogy ha van egy erkélyen egy korlát, akkor az engem nem korlátoz, hanem egyrészt megvéd attól, hogy lezuhanjak az erkélyről, másrészt pedig többé-kevésbé tériszonyom van, tehát hogyha az erkélyen nincsen korlát, akkor ki sem fogok lépni az erkélyre. Viszont, hogyha korlát van, akkor kimerek lépni. Tehát az, amiről úgy látjuk, hogy bennünket korlátoz, tulajdonképpen az ad nekünk nagyobb szabadságot. A legteljesebb szabadság mindig az Istenfélelem és a szeretet. Az Istenfélelem, amelyről sokan úgy érzik, hogy az bennünket korlátozna, az a kezeinket megkötné, akkor Isten elveszi tőlünk mindazt, amit szeretünk, amihez kedvünk van, de hát tudjuk nagyon jó, hogy ez pont a fordított módon működik. És ugyanígy a legteljesebb szabadság a szeretet, mert hogyha két ember összeköti az életét egymással, akkor tudnak kiteljesedni a szeretet szabadságában. És ugyanígy el lehet mondani, hogy a legteljesebb szabadság az Istenhez kötöttség. ahogyan Pál apostol és Timóteus megértették, hogy most igaz ugyan, hogy nekik szabadságukban áll az, hogy Timóteus nem etélkedjék körül, hiszen éppen most hangzott el az apostoli gyűlés határozata, hogy ezt a pogányokra nem kényszerítik rá, és mégis a misszió érdekében, a cél érdekében, az Isten akaratának engedelmeskedve Timóteus alávetette magát a körülmetélkedésnek. És ennek a fogalomnak, a szabadságnak a párja, ellentétes párja a megkötöttség, erről is olvasunk az igében. Frigiát és Galácia tartományát járták be, mert a Szentlélek visszatartotta őket, hogy az igét Ázsiában hirdessék. Így Mízia felé menve Bitíniába próbáltak jutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Megint egy másik területen is felmerül a megkötöttség és a szabadság kérdése. Olyan, mintha Pál, Szilász és Timóteus kényszerpályára kerültek volna. Az igéből úgy tűnik, hogy Ázsiában akarták hirdetni az evangéliumot, és Isten lelke nem engedte őket arra. Nagyon fontos tudnunk, hogy itt Ázsia nem az ázsiai földrészt jelenti, hanem a mai Törökország délnyugati részén volt egy tartomány, amelyet Ázsiának neveztek. Ennek volt az egyik legfontosabb városa, Efézus. És mivel Isten lelke nem engedte őket Ázsia felé menni, ezért Frigia és Galáciának a frigiaiak lakta része felé mentek, és ott hirdették az evangéliumot. Aztán kitűztek egy újabb célt maguk elé, hogy Mízián keresztül Bitíniába szeretnének menni, és ott hirdetni az igét. Tehát tulajdonképpen kelet felé szerettek volna kanyarodni, a mai Törökország keleti vidékére, de ismét azt tapasztalták, hogy tilos az irány. Isten korlátok közé szorította a missziót. De ezáltal, hogy kétszer is megértették, hogy Isten lelke nem engedi őket abba az irányba menni, mint amerre ők akartak volna, így nyílt meg az út Macedónia, és így Európa felé. Tehát ismét azt mondhatjuk, hogy korlátokkal és megkötöttségekkel találkoztak, és kinyílt az út a legteljesebb szabadság felé, hiszen elindultak arra az útra, amelyen Európába eljutott az evangélium. És aztán majd Görögországon keresztül el egészen Rómáig, az akkori római birodalom a fél világ fővárosáig, és így terjedhetett el a kereszténység az egész akkor ismert világon. Kinyílt az út Európa felé, kinyílt az út ilyen értelemben a szabadság felé. És a mi életutunkon is gyakran azt tapasztaljuk, hogy Isten behatárol bennünket. Hogy Isten lezár utakat, hogy abba az irányba nem mehetünk, amerre szeretnénk. Aztán szeretnénk másik irányba menni, és abba az irányba sem mehetünk. És ez gyakran azt jelenti, hogy éppen, hogy szabad térre akar kivinni bennünket, egy olyan megoldást készít számunkra, amit mi elképzelni sem tudunk. Olyan ez, mint a pásztor és a nyáj viszonya egymással. Talán ismerik a testvérek is, én magam is egy juhász könyvéből olvastam, hogy a juhok rendkívül csökönyösek a legelésben, nem szeretik az ismeretlen helyeket, ahol vannak, ott letáboroznak, és ott legelik a füvet, és hogyha elfogyott már a fű, mert teljesen lelegelték, akkor is, továbbra is azt a füvet szeretnék legelni egész addig, amíg ki nem húzigatják a fűnek a gyökerét is, és így aztán tényleg elpusztítanák a legelőt, hiszen amíg csak harapják a fűszálakat, addig még jobban fog nőni a fű. De hogyha a gyökereket is kihúzzák és megeszik, akkor ott pusztulás van. És ezért a pásztornak rá kell kényszeríteni a nyájat arra, hogy ha már lelegelte azt a legelőt, akkor menjenek tovább. A juhok ennek nem örülnek, mert szeretnének az ismert helyeken maradni, de a pásztor tovább vezeti őket az ismeretlen legelők felé. És így tesz velünk is a jó pásztor Jézus Krisztus, amikor sokszor behatárol bennünket, amikor a szokásos területekről elterelget bennünket új lehetőségek, új munkaterületek felé. Két ellentét párban láttuk tehát a hívő ember életútjának bizonyos állomásait az ige alapján, de bizony ilyen paradoxonokkal tele van az egész kereszténység, hiszen az élet és halál kérdése is ilyen. Ahogyan Jézus mondta, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, én értem is az evangéliumért, megtalálja azt. Vagy maga a kereszt, mint Isten haragjának és Isten szeretetének az egyetlen helye, ahol ez a két kibékíthetetlen ellentét pár, hogy Isten haragja és szeretete mégis megbékélt egymással, mert Isten haragja tökéletesen kielégült, mert Jézus Krisztusban kegyetlenül megbüntette a bűneinket, de a szeretete éppen azt jelentette, hogy nem rajtunk büntette meg. És ilyen ellentét pár van most itt az igében is előttünk, nézeteltérés és együttműködés, szabadság és megkötöttség, és azt láttuk, hogy a nézeteltérésből hogyan lettek új együttműködések, és azt is láttuk, hogy a szabadságban milyen önként vállalt megkötöttségekről lehet beszélni, és a megkötöttségeinkben milyen csodálatos módon tapasztaljuk meg Isten szabadságát. Hát keressük és kövessük azt az utat, amelyet Isten ad elénk, hogy hitünk misszió lehessen, és a bizonyságtételeink és evangélium hirdetésünk, gyülekezeti munkánk pedig hitünkről tanúskodhassanak. Amen. Az ígére válaszként a 479. dicséret első versét énekeljük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Köszönjük, hogy ha a misszióról olvasunk, akkor az életünkre ismerünk, és hogyha az életünket nézzük, az a legnyilvánvalóbb misszió a kívülállók számára. Urunk, add, hogy a kettő egységben legyen egymással, add, hogy engedelmes életet élhessünk, hogy a te általad adott megkötöttségeket szabadságként érezzük meg, és amikor élünk a szabadságunkkal, akkor ne éljünk vissza azzal, hanem vállaljuk bátran a megkötöttségeket is, mert abban van az igazi szabadság, hogyha neked engedelmeskedünk. Urunk, így bátoríts meg bennünket, amikor járjuk hívő életünk útját, így kérünk gyülekezetünkért, hogy felismerjük és teljesítsük a te akaratodat gyülekezeti életünk bármely területéről is legyen szó, de különösen is kérünk most ebben az esztendőben a misszióért. Kérünk, Urunk, azokért, akik betegágyon fekszenek, kérünk a gyengékért, az elesettekért, kérünk azokért, akik gyászolnak különösképpen is, azért a két családért, amelyik az elmúlt héten kellett, hogy ravatal mellett megálljon, te adj vigasztalást és új élet célt a számukra, te mutasd meg kegyelmedet és hatalmadat. És Urunk, kérünk, hogy valamennyien tapasztaljuk meg vezetésedet napról napra, lépésről lépésre, hogy ne tévedjünk el, amikor a keskeny utat járjuk. Urunk, munkálkodj bennünk, és használj fel a te munkádban bennünket mások számára is. Vezess, amíg megérkezünk. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni. Testvérek, foglalják el helyüket, és hallgassák meg a hirdetéseket. Néhány hirdetés van csupán. Ma este 7:30-kor istentisztelet lesz. Minden egyéb nyáron természetesen kevesebb gyülekezeti alkalom a kiosztott ige hirdetési vázlat túloldalán megtalálható. Különösképpen is a testvérek figyelmébe ajánlom a táborokat. Kedden kezdődik összevont hittanos táborunk, most nincs külön alsós és külön felsős. Imádkozzunk ezért a táborért, és készüljünk a többi táborra is, ne csak imádságban, hanem úgy, hogy gyermekeink, unokáink jelentkezzenek is. A kézműves tábor, az angol nyelvi tábor, a sporttábor, ifjúsági táborok és a gyülekezeti tábor, gyülekezeti csendeshét Nagykőrösön. Érdetem ismét, hogy a református énekek 8 című hangverseny július 3-án lesz a Művészetek Palotájában. Jegyek Csős Sándor testvérünknél kaphatóak, illetve lelkészi hivatalban lehet jelentkezni rá. Az elmúlt héten, ahogy imádságban megemlékeztem róla, kétszer álltunk meg Rabatal mellett, elhunyt Balázs Pálné született Pál Irén életének 82. esztendejében, és dr. Dobosi Zoltán életének 94. esztendejében. Isten adjon vigasztalást hozzátartozóiknak. Tegnap egy ifjú pár kérte áldását, Isten áldását megkötött esküvőjükre, Rőrig Péter és Ribicei Andrea. Most pedig az istentisztelet elején két kisgyermeknek volt a keresztelője, Galler Boglárkáé és Kajtár Varga Dominiké. A Reformátusok lapja, a Lídia és a Biblia és Család a kijáratnál kapható. Ajánlom a testvérek figyelmébe különösképpen a Lídia című női magazint és a Biblia és Családot, amelyben a címében is benne van, hogy egy családi magazin. Az iratterjesztés és könyvtár lehetőségére is felhívom a figyelmet, de szeretném hirdetni azt is, hogy még mindig vannak a Biblia kiállításról olyan Bibliák, amelyeket nem vettek át azok, akik hozták. Most már elég régóta bezárt a kiállítás. Bánhegyi Miklósné, Szántó István és Pintér Zsuzsanna vegye át Bibliáját a könyvtárban. Az istentiszteletet követően a harang Balázs Pálné és dr. Dobosi Zoltán emlékére fog megszólalni. Még egy dolog van itt a hirdetések végén. Tudják a testvérek, hogy körülbelül havonta, másfél havonta szoktak presbitereink, illetve házastársukkal együtt bemutatkozni. Most a sorrendben első pótpresbiter Mató Gyula fog bemutatkozni. Kérem, hogy jöjjön ki az úrasztalához, feleségével együtt, Manyikával együtt. Ismerjük őket, nem úgy kell nekik bemutatkozni, mint hogyha még soha nem láttuk volna őket, hiszen mindig itt vannak, de kérem, hogy egy pár szót szóljanak magukról.
Tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet,
Mató Gyula vagyok, mint ahogy már elhangzott, Pót presbiter. Elég régen kapcsolatom van a gyülekezettel. Valamikor 10 éves koromban nagynéném hozott el ide a padokba, és engem akkor itt 10 éves kisfiút úgy megfogott az az itt lét és az a közösség, hogy nem tudtam elfelejteni. Több gyülekezetünk van, mivel vidékről származunk, feleségemnek is vidéken, nekem is vidéken, de hosszú idő alatt, amikor Újpestre felköltöztünk, itt kaptunk munkát, 38 évig dolgoztam a Tunkramba, feleségem szintén 35-ig az adócsőgyárba, akkor Újpest és ez a közösség befogadott bennünket. Sok testvért kaptunk, apákat, az apáink helyett, az odahaza lévők helyett, és nagyon boldogok voltunk, amikor a 25 éves házasságunkat itt, az Úr színe előtt is fogadalomba megtettük. Olyan szolgálatokat kaptam, hogy Biatorbágyon újjá születhettem, feleségem is ott született újjá, utána itt a gyülekezetbe szolgáltam az Urat, és különböző szolgálatokat vállalok, amihez az Úr erőt adott. Meggyógyultam egy nagyon nehéz betegségből, ami évekig tartott, és új erővel kezdhettem itt az egyházba a munkát, amit az Úr rám bízott, diakóniától kezdve a kapuszolgálatig. És ezt nagyon köszönöm az Úrnak, és hálás vagyok érte. Feleségem, átadom neki a szót, ő is egy pár szót szóljon.
Sajnos én sokat nem tudom beszélni, elnézik, kedves testvérem, de olyan lámpalázom van, hogy borzalmas. Úgyhogy én csak egy kis rövidigécskével készültem. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Jaj, nem is látom. Zsoltár 4. Segítsen már egy vers. Zsoltár 37, 4 vers. Köszönjük szépen.
Mi köszönjük szépen. Az áldás kérése előtt a 274. dicséret első 3 versét énekeljük. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
Yes, he is.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretet.